4.100.000-nél is többen dolgoznak, csökkent a munkanélküliség is. Lemondott Mesterházy Attila pártelnök és frakcióvezetői posztjáról, nem indul a tisztújításon sem. Tízezreket látnak el ivóvízzel a magyarok a szerbiai Obrenovac környékén, lassan halad a helyreállítás. A híradót látják, jó estét kívánok! Átlépte a 4,1 millió fős határt a foglalkoztatottak száma Magyarországon. A február-áprilisi időszakban átlagosan 4 millió 107 ezeren dolgoztak a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Ez 238 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a foglalkoztatottak számának rekordmértékű növekedésében nagy szerepe van a munkát terhelő adók csökkentésének és a munkahelyvédelmi akciótervnek.
Ez a magyar üzletlánc legújabb áruháza. Egy másik kereskedelmi cégtől vett át a boltot, amit átalakított.
Ez körülbelül olyan másfél kilométer.
Korábban 7-en dolgoztak itt, most 40-en. A hálózaton belül is jelentősen nőtt a dolgozók száma. Így mára az egyik legnagyobb foglalkoztatóvá vált Magyarországon.
Közelmúltban 50 üzletet nyitottunk meg, ezzel mintegy 1000 új munkahely jött létre hálózatunkban. Mindenképpen tervezzük a további bővülést, így módon elmondható az, hogy a közeljövőben újabb munkaerőre lesz szükségünk.
Országosan is jelentősen emelkedett a foglalkoztatottak száma. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint idén a február-április időszakban 4 millió 107 ezer embernek volt munkája. Ez 237 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A foglalkoztatottság emelkedésével párhuzamosan tovább csökkent a munkanélküliség. Magyarországon 116 ezerrel kevesebben voltak állás nélkül a vizsgált időszakban, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy a munkanélküliségi ráta is tovább esett 8,1%-ra. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a foglalkoztatottak számának rekordmértékű növekedésében nagy szerepe van a munkát terhelő adók csökkentésének és a munkahelyvédelmi akciótervnek.
Az elmúlt jó néhány hónapban folyamatosan 4 millió fölött van végre, 1992 óta először a foglalkoztatotti létszám, ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, és ami nagyon fontos, hogy a versenyszféra növekménye is 100 000-es nagyságrendű év per év alapon. Ezen a területen szeretnénk a következő időszakban még látványos javulásokat.
A híradónak nyilatkozó elemző szerint a gazdaság számára nagyon fontos, hogy bővüljön a foglalkoztatottság.
Hiszen, hogyha javul, akkor a lakosoknak azonként, hogy van munkája, ad egy biztonságérzetet is, és emellett valószínűleg több pénzt is keresnek, mint hogyha munkanélküli segélyt kapnának, és ez serkenti a vásárlási kedvüket, tehát beindul a lakossági fogyasztás, és ez a magyar gazdaság számára is egy komoly jelentős erőt képvisel.
Vagyis a növekvő fogyasztás tartósá teheti a gazdasági növekedést. Az elemző szerint azzal, hogy az ipar és ezen belül is a járműgyártás, valamint az építőipar teljesítménye is folyamatosan növekszik, várhatóan tovább bővül majd a foglalkoztatottság. Ezzel párhuzamosan pedig a gazdaságilag aktívak száma is. Vagyis azoké, akik tudnak és akarnak is dolgozni.
Egyre több magyar családban váltja fel a segélyt a munka, így értékelte a Fidesz kommunikációs igazgatója a friss foglalkoztatási adatokat. Kocsis Máté azt mondta, újabb és újabb adatok támasztják alá, hogy Magyarország a foglalkoztatás terén jobban teljesít, mint korábban, és jobban teljesít a többi európai ország átlagához képest is. Hozzátette, a kormánypártok célja, hogy tovább csökkentsék a munkanélküliséget, és tartósan 4 millió fölött tartsák a foglalkoztatottak számát.
Folytatódnak a foglalkoztatási programok, a tartós gazdasági növekedés és a hazánkba érkező új fejlesztési források is egyre nagyobb számban érkeznek. Ez azt jelenti, hogy terveink szerint ennek 60%-át, ezeknek a fejlesztési forrásoknak a 60%-át gazdaságélénkítésre, gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fogjuk fordítani.
Megnevezte a miniszterjelöltjeit Orbán Viktor. A kormányfő Semmilyen Zsoltot tárca nélküli miniszternek, Pintér Sándort belügyminiszternek, Balogh Zoltánt az emberi erőforrások miniszterének, Fazekas Sándort földművelésügyi, Hende Csabát honvédelmi, Trócsányi Lászlót igazságügyi, Navracsics Tibort külgazdasági és külügyminiszternek, Varga Mihályt nemzetgazdasági, Sesztárk Miklóst nemzeti fejlesztési, Lázár Jánost pedig a miniszterelnökséget vezető miniszternek javasolta. Orbán Viktor levelében kérte Kövér László házelnök közreműködését, hogy a jelölteket az illetékes parlamenti bizottságok hallgassák meg. A Jobbik szerint nem várható nagy változás a kormány politikájában, hiszen alapvető személyi változások nem lesznek a kormány összetételében. A Demokratikus Koalíció nemet mond a párt szerint vállalhatatlan kormányzati névsorra. Az LMP-nek nem okozott nagy meglepetést az új kormányzati névsor. A KDNP szerint megnyugtató, hogy a folyamatosság szempontja érvényesül az új kormányban. Harrach Péter úgy fogalmazott, abban bízik, hogy az első és a második Orbán kormányhoz hasonlóan a harmadik és kereszténydemokrata kabinet ként fog működni. A magyar kormánynak joga és kötelessége is vizsgálni a norvég alapból hazánkba érkező pénzek felhasználását, ezt mondta a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár. Csepregi Nándor szerint ez a pénz nem magánadomány, hanem egy nemzetközi szerződés biztosítja egyes tagországoknak, cserébe az EU által nekik biztosított kedvezményekért. Csepregi Nándor arra reagált, hogy a norvég alap egyik brüsszeli igazgatója szerint a magyar kormány nem ellenőrizheti a támogatási pénzek elosztását.
A pénzek jogosultja, hogy az elhangzott Magyarország összes állampolgára, és nem egy törpe kisebbség politikai meggyőződését valló társadalmi csoport. Ezért sajnálatosnak vesszük a norvég donorintézménytől érkezett tegnapi levelet, amiből szeretnénk azt hinni, hogy ez nem a norvég kormány álláspontját tükrözi, csupán egy Brüsszelbe akreditált bürokratának a túlbuzulsága.
Lázár János visszafizette 2 millió forintos utazási költségtérítését, amelyeket több külföldi útján használt fel, mondta a kormány szóvivő. Giró Szász András hozzátette, a miniszterelnökséget vezető államtitkár az ország érdekében a miniszterelnök megbízásából utazott külföldre, útjainak célja azonban nem nyilvános. Lázár János már korábban kijelentette, a jövőben nem vesz igénybe utazási költségtérítést. Lemondott pártelnöki és frakcióvezetői posztjáról Mesterházy Attila. A politikus azzal indokolta döntését, hogy vállalja a felelősséget az MSZP súlyos vereségéért az országgyűlési és az európai parlamenti választásokon. Mesterházy Attila azt is jelezte, hogy nem indul a következő tisztújításon.
Mondok pártelnöki funkciómról.
Délben rendkívüli sajtótájékoztatón, az elmúlt napok eseményei után némileg váratlanul jelentette be Mesterházy Attila, hogy lemond. Mesterházy Attila 2009 tavaszán lett a párt alelnöke, majd a szocialisták 2010-es veresége után választották meg elnöknek. Korábban a Medgyesi és a Gyurcsány kormányban is dolgozott már államtitkárként.
Ez a párt új politikus generációval, új politikával és új programmal áll a magyar választók elé.
Tavaly ősszel az MSZP kongresszusán jelentette be Mesterházy Attila, hogy megújult az MSZP. Egész elnöksége egyik legfontosabb feladatának tekintette a párt megújítását. Az elmúlt években sikerült háttérbe szorítania az MSZP korábbi befolyásos ismert politikusait. Többen közülük a párt választási listájáról is lemaradtak. Ahogy ősszel több lap megjegyezte, Mesterházy Attila legyőzte a nagybölényeket. Ekkor még úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferencet is sikerült háttérbe szorítania, a Demokratikus Koalíciót ugyanis első körben kihagyták a baloldali választási szövetségből.
Elmondom, hogy a Lipsesség is megértse még egyszer pontosan, tudjuk, hogy 16-án lesz, és a Fideszre kérnénk a voksot.
A kampányban azonban több ügy is gyengítette Mesterházy Attila pozícióját. Ilyen volt a bajai hamis videó, amely miatt hetekig kellett magyarázkodnia, vagy az október 23-ai közös ellenzéki tüntetés, ahol sokak szerint a DK szimpatizánsai nem engedték szóhoz jutni. Mesterházy Attilának már ekkor gyanús lehetett, hogy nem maradhat következmények nélkül a fiatalítási kísérlete. Úgy fogalmazott, hogy túl sok a véletlen.
Ha előkerül egy másik, nem tudom, DK-s pártag, aki egy bajai videófilmet készít, amiben aztán belekeveredünk mi is, és másit csinálunk, mint védekezünk, és hárítjuk a vádaskodásokat, amik bennünket érnek az elmúlt időszakban. Ha van egy ilyen október 23-a, amire még egyszer mondom, fideszesek szerintem pezsgőt bontottak, hogy ez így alakult. Azért túl sok véletlen így egy sorban.
Ősz végére úgy tűnt, hogy meggyengült Mesterházy Attila, így a korábban háttérbe szorított politikusok ismét előre léptek. Lendvai Ildikó és Kovács László vezetésével a választási kampány idejére elnöki tanácsadó testület állt fel. Ezzel egyfajta gyámság alá került Mesterházi Attila.
Mesterházi Attila a második helyen én, a harmadik helyen Gyurcsány Ferenc.
Januárra Gyurcsány Ferenc is elérte célját. Mesterházi Attila hiába küzdött azért hónapokon keresztül, hogy kimaradjon a baloldali összefogásból. Végül felkerült a közös listára a korábbi miniszterelnök.
Ön most egyszer csak így megszerette Gyurcsány Ferencet?
Mindig szeretett. Hát a liblingje voltam állandóan.
Abszolút. Tulajdonképpen, igen. Igen, maradjunk ennyiben. Hogy a múltat nagyon feszegesünk, de nem akarom elviccelni a dolgokat.
Pedig többen viccesnek találták a baloldali szappanoperát. Az ellenzéki összefogás hírére humoros képek és videók kezdtek terjedni az interneten. A baloldali összefogás súlyos vereséget szenvedett az országgyűlési választáson, a most vasárnapi EP választáson pedig történelmi mélypontra süllyedt az MSZP támogatottsága.
Testületileg felajánlja lemondását.
A párt elnöksége már vasárnap felajánlotta a lemondását. Erről végleges döntést a választmány hozhatott volna. Újabb fordulatként azonban most már nem csak felajánlotta a távozását, hanem le is mondott MSZP elnöki és parlamenti frakció vezetői posztjáról is Mesterházi Attila.
Az MSZP április 6-án és május 25-én jelentős vereséget szenvedett el az országgyűlés és az európai parlamenti választásokon. Az MSZP elnökeként ezekért a kudarcokért vállalom a teljes felelősséget. Ezért lemondok pártelnöki funkciómról, egyben bejelentem, hogy nem indulok a következő tisztításon.
Mesterházi Attila lemondása nem feltétlenül jelenti a távozását. Bár szavai szerint a következő tisztújításon nem indul az elnöki posztért, de frakcióvezető még lehet. Áprilisban egyhangulag választotta meg az MSZP 29 képviselője, és az sem kizárt, hogy a többség ismét őt támogatja majd. Így sokak szerint Mesterházi Attila mai bejelentésével nemhogy kevesebb, hanem csak több lett a kérdőjel a szocialista párt jövőjével kapcsolatban.
A demokratikus koalíció reagált elsőként Mesterházi Attila lemondására. A párt szóvivője úgy fogalmazott, a DK nem kívánja kommentálni más párt belügyeit, de abban érdekelt, hogy az MSZP túljusson a mostani válságon. Az LMP elnöke szerint nem Mesterházi Attila felelőssége az a kilátástalannak tűnő helyzet, amiben az MSZP került. Schiffer András azt mondta, ezért egyrészt a Gyurcsány-Bajnai kormányok a felelősek, másrészt azok a leszerepelt politikusok, akiket a pártelnök megörökölt. Karácsony Gergely, az Együtt PM politikusa szerint az EP választás új helyzetet teremtett az ellenzéki oldalon, ahol minden pártnak át kell gondolni a saját helyzetét és megtartani saját tisztújítását. Novák Előd, a Jobbik alelnöke azt mondta, a Jobbik saját történelmi sikerének tartja az MSZP szétesését. A Fidesz szerint Mesterházi Attila után Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak is távoznia kellene. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a baloldalon Gyurcsány Ferenc a valódi főnök, az ő kottájából játszik a baloldal, ebből pedig az következik, hogy a választási vereség felelősségében is osztoznia kell. A híradó után kezdődő közbeszéd vendége lesz Szili Katalin, egykori vezető szocialista politikus, akit az MSZP válságáról is kérdeznek. Naponta 50 ezer liter ivóvízzel látja el az Obrenovác és környékén élő árvízkárosultakat a fővárosi vízművek önkéntesekből álló csapata. Az áradások miatt erősen szennyeződött és megrongálódott a helyi vízhálózat. A magyar szakemberek a keletkezett károk felmérésében és helyreállításában is segítenek.
Ez a gép látja el az Obrenovác és környékbeli lakosokat tiszta ivóvízzel. A mobil tisztító berendezést a fővárosi vízművek önkéntesei üzemeltetik. Több tízezer embernek ez az egyetlen lehetősége, hogy iható, egészséges vízhez jusson. A városban és környékén már két hete akadozik a vezetékes vízellátás. Ahol van egyáltalán csapvíz, ott sem iható. Nagyon sokat jelent ez nekem is, meg a környékbelieknek is, mert gyakorlatilag csak ipari vizet kapunk a vezetékből, amit még főzésre sem használhatunk, csak tusolni meg ruhát lehet mosni vele. Szóval nagyon sokat jelent ez most nekünk is, hálásak vagyunk a segítségért, mondja ez az Obrenováci nő. A Száva folyó vizét a szerb közegészségügyi hatóság jelenleg a legrosszabb kategóriába sorolja. A fertőzött víz miatt járványveszély van Obrenovácon. A magyar fejlesztésű tisztítóberendezés egyelőre jól vizsgázik. A szélsőséges körülmények között óránként 5000 liter ivóvizet állít elő.
A berendezés nagy előnye a mobilitása, illetve az a széles skálájú tisztítási mód, amellyel a vegyi szennyezéseken kívül minden különleges szennyeződést ki tudunk szedni a természetes vizekből, ki tudjuk szűrni.
A fővárosiak a magukkal hozott minilaborral 4 óránként ellenőrzik a víz minőségét.
A vezetőképesség, ez erre lehet következtetni szerves anyag vagy fertőző anyag jelenlétére, illetve mérjük még a pH értéket, ami az is egy igen fontos tényező.
Az évszázad balkáni árvize legkevesebb 40 halálos áldozatot követelt. A medrükből kilépett folyók miatt 500 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Az áradások miatt erősen szennyeződött és megrongálódott a helyi vízhálózat. A magyar szakemberek a keletkezett károk felmérésében és helyreállításában is segítenek.
Szabadon engedték azt a 11 fős EBSZ csapatot, akiket szerdán fogtak el a donyecki szakadárok, 4 megfigyelőt azonban továbbra is fogvatartanak. Közben folytatódnak a harcok a Kelet-Ukrajnában az ukrán alakulatok és az orosz barát szakadárok között.
Kilométerekről is jól látszott a füstölgő helikopter, amit Szlovjanszknál ért támadás. Miután rakétával rálőttek, lezuhant és felrobbant. Nem sokkal korábban orosz hírforrások arról számoltak be, hogy a szakadár fegyveresek Szlovjanszk közelében lelőtték az ukrán hadsereg 2 helikopterét. Így csütörtökön összesen 3 katonai gépet vesztettek az ukrán kormányerők. A terroristák, akiknek orosz fegyvereik is vannak, lelőtték a katonáinkat szállító helikoptert. 14 katonánk halt meg, beleértve a tábornokot is, mondta az ukrán elnök. A törvényhozásban a képviselők 1 perces néma felállással emlékeztek meg az elesett katonákról. Szitává lőtték az ukrán alakulatok Donyeckban az orosz barát szakadárok egyik teherautóját. A jármű roncsait döbbent járókelők fényképezték. A tűzharcban állítólag 40 szakadár fegyveres halt meg. Becslések szerint már legalább 100 halálos áldozata van a hétfő óta tartó kelet-ukrajnai összecsapásoknak. A keményebb fellépés sokak szerint összefügg azzal, hogy a hétvégén elnökké választották Petro Poroshenkót. Bár beiktatásáig nem adhat parancsot, a hírek szerint elégedett, hogy elkezdődött az ukránok által terrorellenes műveletnek nevezett akció. A helyiek is érzik, hogy egyre feszültebb a helyzet az orosz barát fegyveresek és az ukrán kormányerők között. Sokan attól tartanak, hogy háború lesz. Bezárt a gyár, már nincs hol dolgoznom. Nem csak nekem, másoknak sem. Ha ez így megy tovább, akkor háború lesz. Ettől félünk a legjobban, mondja ez a donyecki lakos. Oroszország közben továbbra is a harcok beszüntetését követeli Ukrajnától. Az orosz külügyminiszter szerint Ukrajnának azonnal le kellene állítani a terrorellenes műveletét. Ennek így sosem lesz vége. Hatékonyabb közvetítési erőfeszítésekre van szükség, hogy vége legyen az erőszaknak. Egy békés tárgyalást, párbeszédet kell kezdeményezni a felek között, mondta Szergej Lavrov. Közben a fegyveres szakadárok szabadon engedték az EBSZ 11 fős csoportjának a tagjait, akiket még szerdán fogtak el. 4 megfigyelőt azonban továbbra is fogva tartanak.
Levélben gratulált Áder János köztársasági elnök Petro Poroshenkónak elnökké választása alkalmából. Áder János hangsúlyozta, különösen fontosnak tartja azt a megértést, amelyet az új ukrán elnök az ukrajnai magyar kisebbség iránt mutat. Ezt bizonyítja a Petro Poroshenko és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség között május 1-én aláírt megállapodás is, írja levelében Áder János. Az RMDSZ vezetői átjátszották a 3. romániai magyar mandátumot bukaresti koalíciós partnerüknek, a Szociáldemokrata pártnak, mondta Kolozsváron Toróté Tibor. Az erdélyi magyar néppárt elnöke szerint borítékolható volt, hogy csupán 2 erdélyi magyar mandátumot sikerül majd megszerezni az EP választásokon, miután az RMDSZ nem volt hajlandó pártkoalícióban indulni. Toró szerint az összefogás meghozhatta volna azt a 41 hiányzó szavazatot, amely egy 3. mandátumot jelenthetett volna, sőt, akár egy 4. mandátum megszerzése is elérhető lett volna.
Az RMDSZ az egyik magyar mandátumra elve lemondott akkor, amikor hetekkel ezelőtt visszautasította a mi javaslatunkat, hogy az erdélyi magyar pártok koalícióba induljanak. Ezt egyértelműen bizonyította ez a választás, és ezt még ráadásul a RMDSZ tisztségviselőinek a nyilatkozata, és alátámasztották, hogy ez egy előre megfontolt döntés volt, hogy a pártpolitikai szempontokat érvényesítik, és fontosabb volt számukra az, hogy esetleg leszámoljanak politikai ellenfeleikkel, tételesen itt a Tőkés Lászlóval és az Erdély Magyar Néppárttal, mint sem, hogy megerősítsék az erdély magyar jelenlétet.
Megkezdődött a Mikó ügy fellebbviteli tárgyalása. Első fokon a bíróság jogtalannak ítélte a Sepsi-Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatását a református egyháznak, és börtönbüntetést szabott ki a restitúciós bizottság tagjaira. A mai tárgyaláson azt próbálták megtisztázni, hogy érte kár a román államot a vitatott ingatlan szolgáltatás miatt. A bíróság június 20-ára tűzte ki a következő tárgyalást. Megnyitott a kapuit Románia legnagyobb könyvvására, a bukaresti Bookfest, amit Kelemen Hunor román és Bogdan Zdrojevski lengyel kulturális miniszter nyitott meg. A vasárnapig tartó rendezvényen 200 kiadó vesz részt 300 eseménnyel. A bukaresti Magyar Balassi Intézet itt mutatja be a Donau Lounge projektet, amely a Dunai Országok kulturális együttműködésének erősítését szolgálja. A megnyitón Kelemen Hunor azt mondta, a mostani könyvvásár jó alkalom arra, hogy a romániai olvasók megismerkedjenek a különböző országok kultúrájával.
Kultúrán keresztül és a kulturális kapcsolatokon keresztül mindig egymást sokkal jobban megismerjük, megértjük, és ezért minden egyes olyan esemény, ahol én azt mondom, hogy a könyv vagy a kultúrának egy bizonyos szelete elér az emberekhez, tulajdonképpen ablakot nyit arra a kultúrára, honnan érkezik, jó lehetőség arra, hogy egymásról többet megtudjunk.
Nem hivatalos látogatásán először Brassó városával ismerkedett a brit trónörökös, majd az alig 130 lelket számláló erdővidéki eldugott kisfalu Zalánpatak lakóival. Károly herceg több éve itt vásárolt és újítatott fel egy ingatlant. A helyiek egy fából készült gyerekjátékokat tartalmazó ajándékcsomaggal kedveskedtek a Velszi hercegnek, azzal a kéréssel, hogy adja át a nemrég született unokájának. A brit trónörökös megízlelhette a helybeliek által készített ínyenségek, és majd népzenei előadást tartottak neki. Károly herceg kezet fogott a falu időseivel, majd kíséretével együtt megnézte azt a legelőt, amit a helyiektől kapott ajándékba. Lezuhant egy Apollo Fox típusú ultrakönnyű repülőgép Kisapostagnál. A balesetben két férfi halt meg. A kisrepülőre a Fejér megyei Kisapostag és Baracs között bukkantak rá reggel a sportrepülőtérhez közeli Kukoricásban. A repülőgép tegnap este még világosban szállt fel, és azután kezdték keresni, hogy sötétedés után sem tért vissza a reptérre. Még vizsgálják, hogy mi okozhatta a balesetet. A Dunaújvárosi reptér vezetője szerint komolyabb műszaki vagy repülési hiba miatt következhetett be a tragédia. Mindkét áldozat tapasztalt pilóta volt. A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!